Hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Jerémiás könyve 31. fejezetének 31-től 34-ig terjedő verseiből. A nevezett helyről így szól hozzánk az írott ige. Isten új szövetséget köt népével. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szólt az Úr. Hanem ilyen lesz a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Lukács evangélium a 19. fejezetének 10. versében a következőképpen. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Biztosan nem egyedül vagyok, aki már többször éreztem azt, hogy valami hiányzik az életemből. Mintha valamit elveszítettem volna. Mintha valami nem úgy lenne, nem úgy alakulna körülöttem, ahogy az igazán jó lenne nekem. Szorongató érzések gyötörnek. Úgy érzem, minthogyha egy hatalmas, örvénylő tölcsérben lenne az életem, és a világi rohanásban egyre jobban pörögve, lelkileg és érzelmileg mind lejjebb és lejjebb kerülök, egyre távolabb az oly nagyon áhított öröm és boldogság helyett. Ehelyett inkább amolyan belső ürességet érzek, amivel első belegondolásra sokan nem is tudnak mit kezdeni. És igen, bizony, így vagyunk ezzel sokan. Még a magukat legkeresztyénebbeknek a vallók is. Bár naponta olvassuk a Bibliát, naponta imádkozunk, mégis amikor nehézségekkel kell szembenéznünk, könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy állandóan azon töprengünk, bárcsak valamit máshogy csináltunk volna, akkor talán nem így alakult volna. És elveszítjük örömünket, magabiztosságunkat, mert arra a külső vádló hangokra hallgatunk, amik a múltban elkövetett hibáink miatt okolnak bennünket. Aztán megpróbáljuk ezeket a belső hangokat valahogy elhallgattatni. Mert hát nem jó ez nekünk. Mindenfajta pótcselekvéseket keresünk, olyan dolgokkal próbáljuk betölteni, vagy elkerülni ezt az ürességet, amik csak pillanatnyi örömöt adnak, de utána még nagyobb űrt hagynak. Gondolok a pillanatnyi mámoratta lazításra, az alkoholra, a drogra, vagy éppen a keleti relaxáció különböző formáira. És gondolok azokra a belső energiákra, amiket a test már túlzásba vitt karbantartására fordítanak, hova tovább egyre többen. Ők azok, akik sokszor nem tudatosan bár, de így akarják erősíteni elveszett vagy meggyengült énüket, lelküket. Na de vajon így valóban megerősödnek? Így valóban megtalálják önmagukat? Vagy csak egy külső, mindenki által látható képet mutatnak önmagukról? Az így módon, vagy az így módokon megszerzett öröm, boldogság valóban az igazi boldogság útja? Szeretett testvérem, ma itt a személyes boldogság, a belső lelki öröm és kiegyensúlyozottság újra megtalálásához, vagy eléréséhez egy másfajta utat szeretnék kínálni. Jézus útját, ami az emberfia útja, ami az egyszülött fiú útja. Tulajdonképpen az egyszülött fiút kínálom az életedbe, akivel a boldogság, a szeretet, a békesség beköltözik az életedbe. Mert ha őt befogadod, vele együtt a tiéd lesz mindez. Ne feledd hát a mai üzenetet. Akié a fiú, azé lesz minden. Akié a fiú, azé minden. Éppen ezért, ha életed valamely területén űrt tapasztalsz, akkor szeretném, ha tudnád, hogy maga Jézus jár ma, és minden nap küldetésben érted. A felolvasott ige azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Hogy ő megtartsa azt, aki elveszett. Ő nem csak azért jött, hogy a lelkünket megmentse, hanem azért is, hogy helyreállítsa a mi örömünket, a mi békességünket, a mi bizalmunkat, a mi erőnket. Ő azon munkálkodik, hogy megmentse a mi kapcsolatainkat, helyreállítsa összetört álmainkat és a kihagyott lehetőségeinket. Gondoskodni akar az egészségünkről, a mi pénzügyeinkről, és teljesen meg akar újítani életünk minden egyes területén. Ha valaki kirándulni megy, és eltéved, tudjátok-e, hogy mit kell tennie? Egyszerűen megállni. Enni egy kicsit, megpihenni, és semmiféleképpen nem pánikolni. Ugyanezt kell tennünk szellemi útunk során is. A Zsoltárok könyve 37. fejezete azt mondja, hogy csak légy csendben, és várj az Úrra. Amikor nyugton vagyunk, amikor magunkba nézünk, amikor elgondolkodunk, akkor sokkal könnyebben megszabadulunk, mint amikor föl-alá rohangászunk, mindenfajta pótmegoldások után kapkodva. Meg kell állnunk, és táplálkoznunk kell az ő igéjéből, ami megalapoz, ami megerősít, ráerősít bennünket arra az útra, amelyen járnunk kell, és irányt mutat. Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet, ha van most olyan terület az életetekben, ahol nem érzitek magatokat teljesnek, vagy ha úgy érzitek, hogy valami hiányzik, vagy éppen elveszettnek érzitek önmagatokat, akkor én arra biztatlak titeket, hogy nyissátok meg szíveteket és elméteket arra, amit Isten fiában, Jézusban igazán képes megtenni a ti életetekben. Ha úgy is tűnik, hogy nincs megfelelő opció, tudjátok meg, hogy mindig ott van az Isten opció. Hozzátok összhangba vele az életeteket, elméteket, akaratotokat, érzelmeiteket. Legyetek csendben, és elmélkedjetek az ő jóságán, mert ő értünk, értem, és érted, keresztény testvérem, érted munkálkodik ott a színfalak mögött, amit talán nem is látunk. Azért, hogy megkeresse, és helyreállítsa mindazt, ami elveszett. Jézusunk tehát ma is aktív cselekvő, ma is keres. És nem csak az elveszetteket, de vajon engedjük-e, hogy megtaláljon? Engedjük-e, hogy betaláljon a mi életünkbe? Akarjuk-e, hogy ő valóban része legyen a mi életünknek? Mert csak vele lesz minden a miénk. A békesség, a boldogság, a reménység az élet koronája. Az örök életé. Mert akivé a fiú, azé valóban minden. És most ennek megerősítésére engedjetek meg egy mai példázatot elmondanom, ami ezt erősíti meg mi bennünk. Egy jómódú ember a fiával együtt nagy rajongója volt a ritka műalkotásoknak. Gyűjteményükben megtalálható volt minden, Picasso-tól Raffaellóig. Gyakran csodálták ezeket a műveket együtt. Amikor kitört a vietnámi háború, a fiú katona lett. Nagyon bátor volt és meghalt, amikor egy ütközet alatt megmentette egyik bajtársa életét. Amikor édesapja megkapta a hírt, mély gyászban volt egyetlen fia miatt. Majd egy hónappal később, nem sokkal karácsony előtt, kopogtatott valaki az ajtón. Egy fiatalember állt ott, kezében egy nagy csomaggal. Ezt mondta: ön nem ismer engem, de én vagyok az a katona, akiért az ön fia az életét adta. Sokak életét megmentette azon a napon. Amikor engem biztonságos helyre vitt, egy golyó szíven találta, és még ott azonnal meghalt. Gyakran beszélt önről, és arról, hogy mennyire szeretik a művészeteket. A fiatalember kinyújtott kezében tartotta a csomagot. Tudom, hogy ez csak egy jelentéktelen dolog. Én nem vagyok egy nagy művész, de azt hiszem, a fia kívánsága az lett volna, hogy ön kapja meg ezt. Az édesapa kinyitotta a csomagot, a fia portréja volt benne, amelyet ez a fiatalember festett. Az apát mélyen meghatotta. Az a megragadó valódiság, amellyel bajtársa eltalálta fia személyiségének ábrázolását. Különösen a szemek vonták magukra az apa figyelmét, miközben a saját szemét könnyek árasztották el. Köszönetet mondott a fiatalembernek, és fizetni akart neki a képért. Ó, nem uram, én soha nem tudnám kifizetni azt, amit az ön fia értem tett, ez ajándék, fogadja el, kérem. Az édesapa a kandalló fölé akasztotta a festményt. Minden látogatót, aki belépett a házba, először a fiú képéhez vezetett, mielőtt megmutatta volna nekik a többi műalkotást. Néhány hónappal később meghalt az apa is. Egy nagy aukciót terveztek a festménygyűjteményből. Sok befolyásos személyiség gyűlt össze, nem csak a festmények megszemlélésére, hanem azért is, hogy személyes gyűjteményük számára megszerezzék azokat. A pódiumon ott állt a fiú képe. Az aukció vezetője megnyitotta az árverést. A fiú képével kezdjük, ki akar licitálni. Csend volt. Aztán megszólalt egy hang a hátsó sorokból. Mi a híres festményeket akarjuk látni, tegyék azt félre. De az aukció vezetője folytatta. Kínál-e valaki ezért a festményért 100 vagy 200 dollárt? Újra megszólalt egy mérges hang. Mi nem azért jöttünk, hogy ezt a festményt lássuk. A Van Gogh-ok, a Rembrandt-ok érdekelnek. Tulajdonképpen az aukció érdekel bennünket. Azonban az aukció vezetője csak folytatja. A fiút ki akarja elvinni? Végül megszólalt egy hang a leghátsó sorból. Én 10 dollárt adok a képért. Mivel nem volt tehetős ember, ez volt minden, amit fel tudott kínálni érte. Ez az ember az édesapa és fia régi kertésze volt. Tehát 10 dollár. Ki kínált 20 dollárt? Adja oda neki 10 dollárért, hadd lássuk már végre a mesterműveket. Az ajánlat 10 dollár. Senki többet? 20 dollárért. Erre a tömeg háborogni kezdett, nem akarták már tovább látni a fiú képét, feszülten várták az értékes darabokat gyűjteményeik számára. Az aukció vezetője lecsapott a kalapáccsal. Először, másodszor, senki többet, 10 dollárért. Egy férfi elől a második sorban kiabálni kezdett. Akkor most folytassuk a festményekkel. Az aukció vezetője letette a kalapácsát. Az aukciónak vége. És mi van a többi festménnyel? Sajnálom, de amikor megbíztak ennek az aukciónak a levezetésével, a végrendelet egy külön záradékához kellett tartanom magam, amit eddig nem árulhattam el. Csak a fiú képének árverésére kerülhetett sor, aki a képet megvásárolja, örökli az egész vagyont, beleértve a műalkotásokat is. Akié a fiú, az én minden. Én kívánom, hogy Krisztus valóban minden legyen a mi számunkra, mert vele együtt miénk minden. Ő már eljött, megkeresett és megmentett bennünket. Jövő héttől adventet ünnepel a kereszténység. Az ő eljövetelét várjuk. Kívánjuk-e az ő bejövetelét a mi életünkbe? Akarjuk-e, hogy ő valóban a miénk legyen? Amen.